Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. Jézus az utolsó vacsorán azt mondta tanítványainak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. A feltámadt Krisztus pedig így köszönti a tanítványait, békesség nektek. A katolikus egyház tanítása szerint Jézus keresztáldozatával és feltámadásával helyreállt valami nagy béke Isten és az ember között. Ma, nagy pénteken, a húsvét, a kereszténység legfontosabb ünnepe kapcsán a békéről beszélgetünk. A béke fontosságáról, illetve a béke megteremtésének a kihívásairól. A katolikus egyház, pontosabban a Szentszék nemzetközi szerepe és missziója a béke előmozdításában vitathatatlan. De milyen lehetőségekkel és kihívásokkal szembesül a mai világban az egyház diplomáciája? Hogyan egyeztethető össze az érték vagy hitalapú békemisszió a célorientált béketörekvésekkel? A húsvét és a béke bármilyen furcsának is tűnik elsőre, ez a párosítás, higgyék el, rendkívül izgalmas és tanulságos beszélgetésben lesz részük. Meghívottam ugyanis egy olyan ember, aki a teológia és a biztonságpolitika területét ötvözi. Dr. Újházi Loránd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, katolikus papa vendégem. Jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
A katolikus egyház tanítása szerint a béke annak a megváltásnak a gyümölcse, amelyet hát Krisztus a halálával és feltámadásával a világba hozott, egy ajándék, vagy egy olyan ajándék, amelyet a feltámadott Krisztus kínál az eukarisztia megünneplésére egybegyűlt híveknek. Ez az egyház tanítása a békéről, a katolikus egyház tanítása. Mi a béke felfogása, vagy miben különbözik az államok felfogása a békéről?
Nagyon jó, hogy ezzel a kérdéssel kezdjük a beszélgetést, hiszen a legfontosabb, hogy különbséget tegyünk, a koncepcióbeli különbségeket tegyük meg, hogy mit gondol a békéről az állam, a nemzetközi szervezet és az egyház. Hiszen valahol a nemzetközi szervezet, hiszen a második világháború után pontosan azért erősödtek meg a nemzetközi szervezetek, létrehozzák az ENSZ-et, majd elindul egy az európai országok között egy integrációs folyamat, aminek a végeredménye, vagy egyik eredménye az Európai Unió, aminek az alapköve az, hogy hát az annyit szenvedett európai országok végre ne bántsák egymást, legyen egy stabil, hosszantartó béke. Tehát valahol a diplomáciának, a nemzetközi diplomáciának ugye nevezik is így, hogy preventív, hogy megakadályozza az erőszakot, a háborút, az a célja, hogy létrejöjjön a háború, vagy létrejöjjön a háborúmentes világ, és létrejöjjön egy béke. Na de a motivációja a kettőnek, az egyháznak, a kereszténységnek és a nemzetközi szervezeteknek jelentősen eltér, mert az egyik egy természetes célkitűzés, egy reál politika mondjuk úgy, amiben benne vannak természetesen a gazdasági szempontok és gazdasági érdekek is. Az egyháznak a szempontja pedig egy természet feletti, hiszen ahogy a bevezetőben olyan nagyon jól elmondta, nagyon szépen, Jézus feltámadása. De nem csak Jézus feltámadása, hanem Jézus születése. Magának, Jézus Krisztusnak, és ő az alapítója a kereszténységnek. És most azt mondom, hogy ilyenkor nagyon fontos, hogy attól is elvonatkoztassunk, hogy mi keresztények úgy gondolunk Jézusra, mint aki Isten és ember, aki ami megváltunk, de azt elfogadják a nem vallásos, nem hívő emberek is, hogy hát az ő üzenete, és ha végig olvassuk az evangéliumokat, a kezdettől a végig arról szól, hogy az emberek békében éljenek. Hát miről szól az evangélium, amikor Jézus megszületik? Megjönnek az angyalok, mint a mennyei világ jelkép, szimbólum, békét hirdetnek a földnek. És utána hát a jézusi mondásoknak, amikor Jézus beszél arról, hogy hogyan kell élni az ő tanítványainak. Elmondja, hogy békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Vagy 16. Benedek pápa írt egy könyvet, hogy a názáreti Jézus, ezt még egyébként akkor kezdte írni, amikor ő nem volt pápa, hanem még bíborosként, a hitali kongregációnak a vezetőjeként, teológusként, és tényleg maga a munka egy nagyon mély teológiai fejtegetés. ő azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak a lelki önéletrajza az lényegében a nyolc boldogság. És mi az egyik legfontosabb nyolc boldogság mondás, boldog mondás? Hát békesség, a boldogok a békesség szerzők. És ha végig olvassuk az evangéliumot, mind tetteiben, mind szavaiban, Jézusnak ott van a béke. Na most, amikor az egyház létrejön, akkor megfogalmaz egy nagyon fontos teológiai üzenetet, és az pedig így hangzik, hogy imitáció Kriszti. Ez azt jelenti, hogy Krisztus utánzása. Mert a keresztény az attól jó keresztény, minél jobb keresztény, mondhatnánk így, hogy minél jobban utánozza, imitálja, imitáció Kriszti, utánozza az ő mesterét, a názáreti Jézust, akkor ő jó keresztény. Na most a béke megteremtése egy ilyen szempont lesz a kereszténységben. És ugye az egyház, az egy hierarchikus szervezet. Nagyon gyorsan létrejön a struktúra, a harmadik, negyedik században már nagyon komoly struktúrája van az egyháznak, és nyilván minél magasabban van valaki a struktúrában, a hierarchiában, annál inkább várja tőle az egyház, hogy imitálja, utánozza a Krisztus. És minél följebb megyünk, nyilván ott a pápa, ott vannak a püspökök, ott vannak a bíborosok, ott vannak a kongregációk, ott vannak a helyi püspökök, a püspöki konferenciák, tehát nekik eminens feladatuk a béke előmozdítása, attól függetlenül, hogy ugye a II. Vatikáni zsinatnak az egyik központi üzenete van, hogy minden keresztény egyformán részesedik a keresztségben, a Krisztus küldetésében, és ebben természetesen benne van az is, hogy a békét igyekezzenek minél tökéletesebben, minél szebben, minél jobban előmozdítani. Tehát alapvetően ezt a disztinkciót meg kell tenni, hogy itt egy teológiai küldetés tudatból vezeti le az egyház a béke előmozdítását, a békét. A másik oldalon pedig inkább egy reálpolitikai szempont, egy fontos, de inkább diplomáciai, preventív diplomáciai szempontként jelenik meg a béke.
Tehát elhangzott az, hogy Jézus születésekor az angyalok békét hirdettek a földnek, az utolsó vacsorán Jézus azt mondta a tanítványainak, az én békémet adom nektek, békességet hagyok rátok, az én békémet adok nektek, és a feltámadt Krisztus pedig békesség nektek, így köszöntötte a tanítványait. Ezzel nem csak üdvözölte a tanítványokat, ugye, hanem jelezte azt is, hogy keresztáldozatával, feltámadásával úgy helyreállt a nagy béke az Isten és az ember között. Itt mondhatjuk azt akkor, hogy a Szentszéknek a béke misszióját azt ilyen érték vagy hitalapú missziónak tekinthetjük, míg az államok, a nemzetközi szervezetek egy ilyen célorientált béke koncepcióval dolgoznak?
Természetesen hitalapú, és ehhez az egész eszköztára a Szentszéknek, ehhez a hit alapú missziókhoz kapcsolódik, és hát igen, a nemzetközi szervezeteknek, én hozzáteszem, hogy emellett azért nem szabad kevésnek gondolnunk azt, hogy a nemzetközi szervezeteknek a retorikájában és ténylegesen a missziójában megjelent az, hogy akár célorientált szempontként is, hogy a békét elő kell mozdítani. És ez a Szentszék szempontjából sem, illetve a kereszténység szempontjából sem egy utolsó szempont. Mert ha megnézi a Szentszéknek a diplomáciáját a II. Világháború után, akkor már nem csak azt mondja, hogy bilaterális, tehát kétoldalú megállapodásokat kell kötni az egyes országokkal, hanem multilaterális szerződésekben is vegyünk részt. Mit jelent ez? Jelen van megfigyelői státuszban az ENSZ-ben. Tehát hogy az ENSZ... ugye a fő célkitűzése az a béke előmozdítása volt. Vannak szakosított szervei, a mezőgazdaság, egy a atomenergia, és lehetne sorolni számtalan szakosított szerve, és a Szentszék ott mind jelen van. Mert partnert lát a Szentszék lényegében a nemzetközi szervezetekbe, hogy a békét közösen mozdítsák elő, még akkor is, hogyha az a motiváció, hogy az egyiknél egy teológiai alapú. Hozzáteszem azt, hogy sokan foglalkoztak 60-as, 70-es években a szentszéki békediplomáciával, és mondták azt, hogy hát egy érdekes kettősséget hordoz azért ez a szentszéki diplomácia. Mert egyrészt, ahogy ugye említette, a fő célkitű, fő motivációja az egy természet feletti, de mégis sok esetben a legprofánabb eszközöket is igénybe veszi. Gondoljunk arra, hogy a Caritasnak a kiépítése, infrastruktúra kiépítése, számítógépeknek az alkalmazása, logisztika, diplomaták képzésénél egészen praktikus eszközök, nyelvoktatás, arab nyelv, és lehetne sorolni. Tehát azt mondják, hogy igen, a motiváció természetfeletti, hitalapú, de ezt okosan próbálja tenni, tehát a legprofánabb eszközöket is igénybe veszi. És még egyszer mondom, tehát ez, hogy békét akar a nemzetközi szervezet is, hozzátesszük, teszem azt is, hogy már 16. Benedek pápánál megjelenik egy nagyon erős kritikája a nemzetközi szervezeteknek, hogy jó, meghirdette a második világháború után az ENSZ, hogy hát a béke őrévé akar válni. Egyébként 12. Pius abban az időben ezt nagyon erősen kritizálta, mert azt mondta, hogy hát hogy lesz egy olyan szervezet a béke őre, aminek a biztonsági tanácsában, tehát aki érdemben nagyon sokszor béke vagy háború vagy katonai intervenciókról ténylegesen dönt, ott van egy olyan diktatórikus állam, mint ami az akkori Szovjetunió volt. Ilyen elvi alapon kritizált a 12. Pius annak idején, és ilyen elvi alapon pont a kétségbe kérdőjelezte meg, hogy hát vajon ez a célorientált nemzetközi szervezet erre képest. Az 16. Benedek már nem ilyen elvi alapokon, hanem egyszerűen funkcionális alapokon, és ugyanilyen funkcionális alapokon Ferenc pápa sokszor kritizálja, hogy a nagy nemzetközi szervezetek nem érnek célt, tehát nem tudnak igazi békét elhozni. Ha megnézzük csak a 90-es évektől a válságkezelő mechanizmusokat, ugye a biztonságpolitika szereti ezeket a kifejezéseket, ugye a válságkezelés, vagy béke kikényszerítés, ugye ott is benne van a béke, még akkor is, hogyha kikényszeríti, tehát katonai erőt alkalmaz, tehát cél az a béke lenne, de igaza volt 16. Benedeknek is, igaza van Ferenc pápának is, hogy ezek a törekvések nem vittek komoly eredményre. Nézzük meg, hogy mi történt Irakban, ugye ott második János Pál is nagyon-nagyon komoly kritikát gyakorolt, akkor akár az első, akár a második iraki katonai intervenciónál, ugye ő mondta is, hogy ha nem vigyáznak, akkor olyan szélsőséges erők fognak benyomulni a megüresedett térbe, akik majd nem csak a régióra, nem csak a térségre, hanem adott esetben nyugatra, nyugat-európai országokra is veszélyt fognak jelenteni, és igaza lett második János Pál pápának. Tehát megkérdőjelezték, hogy ezek a nemzetközi szervezetek képesek-e, és megkérdőjelezik ma is a pápa, hogy képesek-e komoly békét hozni a régióba. Tehát az említett országok mellett azért meg lehetne még említeni Afganisztánt is, ami is megint csak nem volt egy sikertörténet, de ne menjünk olyan messzire, hanem nézzük meg, hogy a szomszédságunkban, tehát a balkáni régióban történt katonai missziók, a nemzetközi szervezeteknek a béke akciói, vagy béke missziói hoztak-e olyan átütő sikert, amit vártunk tőlük? Hát természetesen nem. Mind a mai napig, ugye 16. Benedek írja a Ecclesiae Medii Orientae kezdetű szinódus utáni buzdításában, hogy nagyon sok olyan régió van, ami mind a mai napig puskaporos hordó, és a nemzetközi szervezetek nem tudták elhozni a békét.
A vallási közösségeknek a többsége a béke megszilárdításában elkötelezett, a katolikus egyház a nemzetközi jellegéből, illetve a szentszéknek a jogalanyiságából kifolyólag jelentős szerepe van a béketeremtésben, de milyen lehetőségekkel rendelkezik a katolikus egyház a nemzetközi válságkezelés és a béke előmozdítása területén, tehát képes közvetíteni a konfliktusokban? Szokták mondani, hogy Argentina és Chile között kialakult konfliktus 1970-es évek, a Szentszék fontos szerepet vállalt, de most, 2022-ön, most, amikor a geopolitika nagyon-nagyon megváltozott, tud a Szentszék hatni?
Igen, hát a béke közvetítés az már egy magasabb fok, még mielőtt a béke közvetítésre, tehát ténylegesen arra, amit a nemzetközi jogba béke közvetítés alatt erre kitérnék, azért néhány szempontot meg kell említeni. Először is azt, hogy igen, ahogy említette, a vallásos embereknek a többsége, és most tekintsünk el attól, hogy kereszténység, katolicitás, ortodox egyház békét szeretne. Mert a vallásoknak azért mindig van egy kiegyenlítő szerepe. És Ferenc pápa a Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában pontosan erre épít, hogy a jó érzésű vallásos embereket, ugye előbb említettem, végig vezettem egy sort, hogy mennyi kudarca volt az elmúlt években, amikor a nemzetközi szervezetek megpróbálták regionálisan vagy globálisan a rendet helyreállítani, hogy mennyi sikertelenség. És ugye Ferenc pápa ezzel szembe, vagy emellett, tehát még azt mondanám, nem is szembe, mert ugye ő nagyra, sokszor nagyra értékeli a nemzetközi szervezeteket a beszédjében, még a kritizálja is őket, hogy emellett épít a vallásos embereknek a közös értékrendszerére, hogy egymással párbeszédet folytatnak, egymással közös, ugye ez a vallásközi párbeszéd, vagy az ökumenizmus, egymás kezdeményezéseit nagyra becsülik, de és itt van az, és itt ragadnám meg azt a gondolatot, amit mondott, mert az nagyon fontos, hogy a Szentszék kiemelkedik az összes többi vallás közül azzal, hogy a Szentszék és a Vatikán is, itt két entitásról beszélek, a nemzetközi jognak a szuverén alanya, atipikus alanya, mert nem hasonlítható a Szentszék egyetlen egy más szereplőhöz sem, tehát nem ország olyan értelemben, mint egy területtel rendelkező. Jó, a Vatikánt azt lehet ahhoz hasonlítani, de a Szentszéket nem. És mégis több, mint a nemzetközi szervezet, hiszen nemzetközi jogalanyisága az nem a alapító országok akaratából származik, mint a nemzetközi szervezetek esetében, nemzetközi szerződések esetében, hanem önmagától jön a nemzetközi jogalanyisága, és ezt fel is használjon. Na most még mielőtt a konkrétan a béke közvetítésre rátérnék, hagyj említsek meg egy nem egyházi szerzőt, de nagyon hasznos, hogyha megnézzük, hogy ő mi mindent mond arról, hogy hogyan lehet békét teremteni. Joseph Nye, aki egyébként Amerikában biztonságpolitikai tanácsadó is volt, ugye azt mondja, hogy ugyanazt, mint a pápák egyébként, hogy sikertelenek voltak a nagy katonai műveletek, nagy katonai missziók, és diplomácia, oktatás, kultúra, innováció, és hát felsorol egy 4-5 szempontot, amit a nyugati országoknak igyekezni kellene ezeket az eszközöket bevinni az úgynevezett szegény és válság övezetekbe, és ezzel előmozdítani a békét. Oktatás. Jelen van a katolikus egyháza az oktatásban, a válság övezetekben? Jelen van. Nézzük meg a Közel-Keletet, most csak hogyha egy-két országot kiragadunk, Irak, régen még katolikus egyetem is volt, a Libanon katolikus egyetem van, a közoktatásnak egy jelentős része a maronita keresztény közösségekhez tartozik, kultúra. Ezekben az országokban jelen van az egyház, kulturális intézményeket tart fent, nem csak oktatás, hanem kulturális, de ugyanígy elmondható az egészségügyről. Tehát a modernkori biztonság felfogás ugye az, hogy a biztonság az nem csak az, hogy háború van, vagy béke van, hanem az, hogy annak számtalan kis összetevője van a gazdaságtól a munkanélküliségig, a szegénységig, a migrációig. Tehát nagyon-nagyon sok aspektusú a biztonság, és a katolikus egyház, ha megnézzük a nagy társadalmi enciklikáit a katolikus egyháznak, azt mondjuk, hogy a biztonságpolitika előtt, sokkal a biztonságpolitika előtt felfedezte azt, hogy mennyi-mennyi kis területre kell nekem arra figyelnem, hogy béke legyen, és ne legyen konfliktus, fegyveres konfliktus adott között, adott országok, vagy adott etnicitás, adott népek, adott vallások között. Na most ennek megfelelően nagyon-nagyon sok tevékenységet végez a katolikus egyház, az említett regionális tevékenység mellett ott van a szentszéki diplomácia, ami nagyon fontos, ugye a szentszéki diplomácia az mindig a pápának, azt mondhatjuk, hogy egy kicsit a meghosszabbított keze. Hiszen az egyházban a hatalmi ágaknak a megosztása, mint az államban nem létezik, hanem a pápa az, aki a legfőbb törvényhozó, a legfőbb végrehajtó, ő a legfőbb bíró, és hát ennek megfelelően a külpolitika irányát is ő jelöli ki. Na most mi volt a mostani pápának az egyik legfontosabb gondolata, amikor őt pápává választották? Hát a szegényeknek, a válságövezeteknek, az üldözötteknek, a mondhatnánk, amit így foglaltak össze többen, hogy hát a periférián élőknek a segítése, mi kell ehhez? Hát egy erős struktúrális egyház, és egy erős külképviselet, egy erős szentszéki diplomácia. Mit tett a pápa ezért? A szentszék rendszerét. létrehozott olyan dikasztériumot, a dikasztérium azt jelenti, hogy központi hivatal, ami kifejezetten a válságokkal, biztonságpolitikai kérdésekkel foglalkozik. A nukleáris leszereléstől kezdve a migrációig a pápa számára annyira fontos biztonsági kérdésen keresztül a környezet védelemig. Tehát minden biztonsági kérdést, biztonságpolitikai kérdést feldolgoz, próbál adekvált választ adni, és megfogalmaz egy nagyon-nagyon fontos szempontot, a párbeszédet az említett vallásokkal, állami szereplőkkel, nem állami szereplőkkel, vallási, nem vallási szereplőkkel, tehát lényegében a 23. jánosi filozófiát viszi tovább, a béke előmozdítása együttműködve mindenkivel. Na most, ami kifejezetten a békéltetést illeti, ugye sokszor előkerül, és kifejezetten Ukrajna, Oroszország, ugye az orosz-ukrán háború kapcsán ez gyakran megfogalmazódik. Ugye hol kritizálják a pápát annyi megnyilatkozásai, mostani pápát megnyilatkozásai miatt, hol dicsérik, hogy ezt most jól mondta, de én azt gondolom, az egész képet együtt kell látni, hogy a pápa mindig az embert nézi, a közösséget nézi, az embereknek és a közösségeknek a jelenleg a szenvedését, és ugye ő fölkínálta, hogy békéltetőként jelenik. De most a békéltetőhöz nemzetközi jogi értelemben, hogy béke közvetítő legyen valaki, ahhoz az nem, hogy közvetítő legyen, ahhoz az kell, hogy el is fogadják a felek, tehát mind a két fél. Na most jelenleg, hogyha az orosz-ukrán kérdésről beszélünk, akkor egyik fél sem mondta azt, hogy ő szeretné, hogy a Vatikán, vagy a Szentszék közvetítő legyen, de ennek ellenére a Szentszék mégiscsak szeretne egy olyan milliót teremteni, az a szentszéki kommunikációból ez egyértelműen lejön, amiben előmozdítja a békét és a későbbi tárgyalásokat. Nagyon nehéz most még tárgyalásokról beszélni, de mégis szeretne egy olyan milliót. És még valamit ne felejtsünk el. A Szentszéknek a követe, rendkívüli követ, most nem az állandó pápai követről, a nunciusról beszélek, tehát a pápának a követe, a Mario Matteo Nuzzi, az, aki eljutott lényegében, aki eljutott a moszkvai, a kijevi, a kínai és az amerikai diplomáciának szinte a legmagasabb, Joe Bidennel is beszélt, legmagasabb szintjeig, és elő tudta hozni ezt a kérdést, hogy Ukrajna, Oroszország, béke és háború kérdése. Ugye Ferenc pápa gyakran beszélt arról, hogy nincs igazságos háború, egyedül a béke lehet igazságos, ez az egyik központi gondolata volt. Annyit azért érdemes hozzátenni, hogy fontos lenne kidolgozni a tudománynak, a teológiának, a kanonisztikának, a kánonjognak azt, hogy mit is jelent az, hogy nincs igazságos háború, hiszen évszázadokat töltöttünk azzal, hogy azt próbáltuk igazolni, hogy mit jelent az igazságos háború, és nem azt, hogy mit jelent az igazságos béke.
Dr. Újházi Loránd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára, katolikus papa a mai napra kész vendégem. Szentszék itt békediplomáciát említett ön itt korábban, és hát nem mehetünk el amellett a vita mellett, hogy mi az egyháznak és mi az államnak a feladata. Nagyon sokan vitáznak arról, hogy az egyháznak bele szabad-e folynia a világi ügyekbe, vagy sem. Én gyorsan hozzáteszem, hogy a II. Vatikáni zsinatnak ugye az az alapkoncepciója, hogy az állam és az egyház egymástól független entitás ugyan, de mindkettőnek a feladata a közjónak az előmozdítása, hiszen mindkettő ugyanannak az emberi személynek áll a szolgálatában, az érdemi és közös munka megvalósításához pedig elengedhetetlen a folytonos párbeszéd, tehát hogy zsákutca arról beszélni, hogy az egyház beleavatkozik a világi ügyekbe, akkor, amikor a béke érdekében munkálkodik, de mi a válasz erre a katolikus papnak, az egyetemi tanárnak?
Igen, tehát a kristálytisztán megfogalmazódik a II. Vatikáni zsinat szempontrendszerében, és ez nagyon érdekes, mert 16. Benedek újra előhozza ezt a kérdést, hogy az állam és az egyház viszonya. És ugye ő azt mondja, hogy egyrészt, amit a második vatikáni zsinat, hogy a közjó előmozdítása, az mind a két entitásnak közös feladata. Most a közjó közül az egyik legfontosabb az, hogy legyen béke. Persze számtalan eleme van, ugye már említettem a pápának a zöld politikáját, tehát hogy milyen fontos az, hogy mennyire összefügg a békével. Tehát ugye most már számtalan olyan elemzést olvashatunk, hogy milyen következményei voltak, vannak az elsivatagosodásnak, ahogy bizonyos területeken nincs víz, tehát ez az emberek együtt békés együtt mellett, egymás melletti élését is nagyon komolyan érinti. Az esőerdők kiirtása, az nem csak az esőerdők kiirtásáról szól, nem csak egy zöld kérdés, hanem ugye Dél-Amerikában egy nagyon fontos társadalmi kérdéseként jelenik meg, hogy a megjelenő kapitalista nagy cégek, akik kitermelik a földnek a javait, és a szegényeknek persze ebből alig juttatnak, és hát ugye nem is az lenne az irány, hogy kiírtsák azt, ami ugye a teremtett világnak a szépsége. Tehát óriási társadalmi feszültség, ugye a híres felszabadítási teológia, aminek még olyan megfogalmazása is volt, hogy akár erővel is döntsék meg a kizsákmányolókat, akikben ugye a elsősorban a kapitalista, a gazdaságnak a képviselőit látták. Persze ez nem lett soha a Szentszéknek a hivatalos álláspontja, de az igen, hogy az államnak igenis kötelezettség, és az egyházban együttműködik, ugye a nagy társadalmi kérdéseket, nagy társadalmi problémákat komolyan venni, és azokat kezelni. Tehát a béke előmozdítása az egyik legfontosabb ilyen közös terület, és ha megnézi, az elmúlt években az egyház igyekezett inkább kooperatív módon a válságkezelésbe bekapcsolódni. Mit értek ez alatt? Caritas. Míg bevándorlóknak, migrációs kérdésnek a kezelése, a nukleáris kérdések, nagyon sok olyan közös konferencia volt, ahol a NATO képviselőit, állami szereplőket is meghívtak. És még valami. Hát amikor a pápa meglátogatja az egyes országokat, akkor annak van egy sémája, egy tematikája. Nyilván, hogy egy pápa látogatásnak mindig egy nagyon fontos üzenete az, hogy hát keressük föl, legalábbis hogy a pápa keresse fel ott lévő katolikus közösséget, erősítse meg, hát mi is tudjuk, mint Magyarországon, mint Romániában, hogy amikor a pápa oda ezekben az országban volt, szocialista országban látogatott, akkor sokszor az egy éveken, évtizedeken keresztül megtört, meggyötört egyházról volt szó, akinek szükséges, hogy megerősítse a római pápa, hogy valóban egységben vagyok veletek, a béke helyreállítása a lelkekben, a közösségben, tehát ez is nagyban hozzájárul. A másik szempont pedig, hogy elmegy a legkülönbözőbb vallási képviselőhöz, irakik látogatást tudnám hozni, más látogatásokat is hozhatnék, amikor a nagy ajatollához elmegy, és azt mondja, hogy hát vannak olyan társadalmi kérdések, amiket közösen kell megoldanunk ahhoz, hogy hosszú távon a régióban béke legyen. És akkor most hoznám be az állami képviselőket, és egy konkrét példát is rögtön említek, Japán. Amikor elmegy Japánba, akkor a japán miniszterelnöke közösen koszorúzza a hiroshimai emlékműnél a hiroshimai áldozatoknak az emlékművét, és utána elhangzik egy beszéd, nem a pápa részéről, a pápa részéről is, de még érdekesebb az akkori elnöknek a beszéde, aki azt mondja, hogy mindenben támogatom a Szentszéket, a pápát a nemzetközi fórumokon, amikor a nukleáris fegyverek leszereléséért lép fel. Márpedig a mostani pápa nagyon markánsan fellép a nukleáris fegyverek leszereléséért, és gyűjti a szövetségeseket állami részről, és óriási dolog az, hogy egy nem keresztény ország, mint Japán, deklarálja azt, hogy legmagasabb szinten, hogy már pedig ő a pápával szövetségest lát ennek a biztonsági kérdésnek a feloldásába.
Igen, hogyha már itt a nukleáris leszerelésnél elnézést, hogy félbeszakítom tartunk, akkor beszéljünk egy picit arról, hogy hogyan változott a Szentszék békediplomáciai szerepe és prioritása a modern kor kihívásaival összhangban és a változó geopolitikai környezettel összhangban. Tehát, hogy
ha kifejezetten a nukleáris kérdést nézem, tehát a nukleáris fegyvereket, akkor ugye érdekesség, hogy 12. Pius volt az első, aki azt mondta, hogy ezek olyan fegyverek, amik óriási szenvedést fognak okozni az emberiségnek, és lakhatatlan területek lesznek, és utána nem tudnak majd az emberek visszaköltözni. Rövid kis megnyilatkozások voltak ezek annak idején 12. Pius részéről, ugye 12. Pius aztán utána a rádióbeszédjében is, valamelyik rádióbeszédjében is erre kitért, de érdemben először ugye 23. János, majd 6. Pál, a halált hozó fegyverek, ahogy ő nevezte őket, ugye a technológiai fegyverek, ahogy nevezte, és ugye 2. János Pál bizonyos külpolitikai okok miatt, ez főleg az Egyesült Államok, tehát nem lehet elválasztani attól, hogy ugye az Egyesült Államokban a katonai vezetésben nagyon sok katolikus volt, azt mondta 1983-ban, hogy hát a nukleáris fegyvereknek a léte morálisan, elrettentés érdekéből és ideglenesen a birtoklás megengedhető. Na most a mostani pápa markánsabban fogalmaz, az összes eddigi pápánál markánsabban, ugye egyszerre jelenik meg a béke szempontja, és azt mondja, hogy ez egy olyan fegyver, aminek a puszta léte is bűn. Tehát egy ilyen fegyvert birtokolni önmagában bűn. És a másik pedig a környezeti szempont. Azt mondja, hogy a nukleáris energia felhasználása is baj. Eddig 6. Pál ugye még azt mondta, hogy mindenki számára, minden nép számára lehetővé kell tenni a nukleáris energiának a felhasználását. A mostani már nem mondja, azt mondja, hogy ez is baj, mert láttuk, hogy mi történik Ukrajnában, láttuk, hogy mi történik Japánban, amikor megsérül egy ilyen nukleáris üzem, és hát micsoda környezeti károkat okoz. Ugye a mostani pápának nagyon fontos szempont, és a béké, ha meg elolvassa valaki a Laudato Si kezdetű enciklikáját, akkor fogja látni, hogy ugyanazok a biztonságpolitikai, ugyanazok a biztonságot érintő társadalmi kérdések kerülnek elő, amelyek az összes többi pápának az eddigi szociális enciklikáiba, de középpontjában a teremtett világ és a teremtett világnak a lerombolása áll. Ugye a Szentszék készített is erről egy videót, egy filmet, a The Letter, a Levél című film, megdöbbentő és megrázó képekkel adja vissza annak a realitását, valóságát, ami jelenleg a Földön történik, és ezek a környezeti kérdések egyben mind biztonsági kérdések, és a mostani pápa ezt nagyon-nagyon komolyan veszi.
Zárásként én azt mondtam itt a beszélgetésünk egy pontján, ugye, hogy a római katolikus egyház tanítása szerint a kereszten önmagát feláldozó Jézus helyreállítja a békét a teremtett világ és a teremtő között, és békére kötelezi az emberiséget. A húsvét a kereszténységnek a legszentebb ünnepe. Húsvét és Ferenc pápa, vagy a pápa békeüzenetei, zárjunk ezzel. A tavaly húsvéti Urbi et Orbi üzenetében Ferenc pápa arra biztatott, hogy sietve járjuk be a béke és a testvériség ösvényeit. Egy évvel korábban, ez az orosz-ukrán háború kirobbanásának az éve, arra kért, hogy engedjük, hogy Krisztus békéje belépjen az életünkbe. Nyilván idén is az Urbi et Orbi üzenetében a béke ott lesz. Mi a közös a pápa húsvéti béke üzeneteiben?
Igen, tehát azt szoktam mondani, hogy vannak klasszikus és vannak újabb eszközei, ezek retorikai, ezek elsősorban retorikai szempontok, vagy retorikai elemek a pápa béke üzenetében. Ugye, vagy a béke, mondjuk úgy, hogy az üzenet átadása. Egy-egy ilyen ünnep, és most nem csak a húsvét, jó, hát a húsvét a legnagyobb ünnepe a kereszténységnek, a Jézus Krisztus feltámadása. De ugyanígy a karácsonykor, vagy egy nagyobb ünnepkor, mennybe menetel, sőt, hát aki a pápa minden alkalmat megragad, hogy a békéről beszéljen. Nyilván általánosságban is beszél a békéről, de beszél mindig konkrét biztonsági, regionális biztonsághoz kapcsolódó. Szinte mindig megjelenik az elmúlt években Ukrajna, ugye az ukrán népnek a szenvedései, vagy, hát gondoljunk a tavalyi keresztútra, nagyon beszédes volt, hogy a világ legkülönbözőbb pontjáról hívta meg az embereket, tehát a szenvedő embereket, és ugye csak példaképp említem, hogy ott volt ukrán és orosz, most én, ha jól emlékszem, talán pont ők gyerekek voltak, vagy fiatal felnőttek, de De mutatva azt, hogy a háború áldozatai, vagy a háború nem nemzetiség szerint válogat, az egyszerű emberek, a szegények, azok ugyanúgy áldozatai minden oldalról, Dél-Amerikából is hívott, hogy egy-egy stációtnál imádkozzanak, mondják el a saját szenvedés történetüket, élményüket, és ezt mindegy kifejezve azt, hogy Krisztus szenvedés útja, a történelem útja, és az emberi szenvedésnek az útja, az találkozik. Tehát az ukrajnai kérdés biztos, hogy, és én nem biztos vagyok benne, hogy idén Gáza, tehát a Szentföldnek, a Közel-Keletnek a kérdése elő fog kerülni. Ez megint csak, a Közel-Kelet gyakran előkerül, hiszen a Közel-Kelet az megint csak az a régió, aki 16. Benedek puskaporos hordónak nevezett, tehát nagyon csodálkoznék, hogyha nem kerülnek elő ezek a szempontok, már csak, hogyha megnézzük Pizzaballa érseknek a nyilatkozatát, most adta ki nemrég, hogy a jelenlegi húsvét az különösen nehéz lesz az ott élők számára, egy jeruzsálemi pátriárka, mert hogy eddig is voltak gondok, volt szegénység, voltak nehézségek, de hogy éheztek volna az emberek, hogy ilyen módon éheznének, mint most, ilyen nem volt. Tehát én csodálkoznék, hogyha ez a konkrét regionális kérdés nem kerülne elő, de mondom, biztos, hogy lesznek teoretikus, teológiai elemei a békének, és lesznek konkrét a regionális biztonsági kérdésekhez kapcsolt reflexiók.
Dr. Ruházi Lóránd, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre. Önöknek, tisztelt hallgatóim, köszönöm a figyelmet. Pontban 18 órakor Szép Zoltán kollégám jön a legfrissebb hírekkel. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió Társaságában. Farkas Istvánt hallották, legyen szép estéjük, áldott ünnepük, a viszonthallásra.